A vendégem Spár Dávid, tehát Spár Dávid.
Igen.
És óhatatlan, hogy erről a könyvről egy picit beszéljünk, meg a karakterről, mert itt, hát ugye ez egy túlsúlyos, mozgáshiányos, háromgyerekes családapa, akiről szó van ebben a könyvben, és bennem az merült fel, hogy te mennyire vagy benne ebben a karakterben. A túlsúlyos már nem valós, azt hiszem, az már nem igaz rád.
Nem élem, hogy már nem mondható annak.
De nem voltál végül is túl, voltál?
Bó, hát egy jó, okay. Rövid Google search után bárki megláthatja a valóságot az elmúlt... Hát én egész életemben súly problémákkal küzdöttem tulajdonképpen a korakamaszkorom óta, vagy 10 éves korom óta, és ez az kor előre haladtával egyre rosszabb lett, és aztán amikor már apuka voltam és férj voltam egy jó ideje, akkor ez már megszűnt a jó-jó. Tehát nekem mindig az volt, hogy évente volt egy bő 20 kilós súlyingadozásom. Aztán csak két évente.
Ruhatárat, hogy
hát ez igen, jogos kérdés. Aztán csak két évente, és aztán egyszer csak megállt fönt, és csak ment föl, és csak ment föl.
Ez stressz,
és akkor stressz a mozgáshiány, és a nagyon egészségtelen életmód, és ezzel azt értem, hogy nem voltam hajlandó igaziból soha utána járni annak, hogy miért vagyok én kövér, és miért nem hatnak rám azok a kísérletek, amiknek azért időről időre nekifutottam, és nagyon komolyan is vettem őket, és akkor nem tudtam, hogy nekem már tulajdonképpen nagyon régóta van egy inzulinrezisztencia nevű betegségem, ami szerintem megdöbbentően sokakat érint, Magyarországon is, az egész világon egyre több embert, ami egy táplálkozással kordában tartható valami, illetve hát gyógyszeres kezelést is igényel, egy darabig én is szedtem gyógyszert, de hát a valóságban sokkal egyszerűbb megoldás kínált fel végül is ennek a diagnózisnak a felismerése, mint ahogy az elképzelhető lenne, mert én közel 40 kilót fogytam, sőt, elérte a 40 kilót egy ponton a fogyásom, de ez annak volt köszönhető, hogy szakemberhez fordultam, és aprólékos odafigyeléssel, összerakott diétával beállt egy olyan étkezési módszer, amivel aztán végre életemben először gyors tempóban indult meg a fogyásom, ami előtte elképzelhetetlen volt, és aztán amikor elértem oda, hogy már föl tudtam menni úgy egy emeletet, egy lépcsőn, hogy nem voltak mellkasi fájdalmaim, és nem zsibbadt a bal karom, akkor elkezdtem sportolni, ami azóta az életemnek egy nagyon fontos része lett.
És megváltozott minden, nem? Tehát a sporttal azért nagyon sok az. Tehát nem is gondold előtte, hogy mennyit segít.
Nem. Meg hogy milyen életminőséget jelent az, hogyha az ember érzi, hogy van karja, válla, dereka, és nem egy vizes zacskó, vagy egy régen volt az acskós tej, talán még emlékeznek.
Kegyetlen vagy azért, igen.
Hallgatok, hát erről nagyon szép kuncogtató metaforákat írok a Még egyszer című könyvben.
Na, ügyes, nagyon ügyes. Figyelj, tudod, jó, de tehát, hogy előbb-utóbb visszajön a történetben.
Nagyon nehéz lesz neked olyan dolgokat felhozni, amik valahogy nem kerülnek elő ebben a könyvben.
Ugye műsorújság leszünk. Szóval azt akartam kérdezni, kedves Dávid, hogy most már tudjuk, hogy a karakterben akkor jócskán benne vagy. Ebben a karakterben, tehát te beleírtad azért magadat.
Nem, én azt gondolom...
De legalább a három gyerek miatt mondasz, hogy igen.
De nem, még csak az sem. Szóval, hogy aztán őket különösen nem. Ez úgy áll
nem,
fel,
akkor miért nem négy gyerek?
Azért, mert ez úgy áll össze, hogy hát, de például egy húga van ennek a főszereplőnek, nekem meg egy darab húgom nincsen. Szóval, hogy ez egy fontos dolog, hogy az ember szerintem nem tudom, rám ez mindenképpen jellemző, hogy nem vagyok képes egy karakterbe rakni magamat, és nem vagyok képes egy valakiből összeállítani egy karaktert. Tehát, hogy én majdnem minden szereplőben benne vagyok egy kicsit ebben a történetben. Nyilván a főszereplőben, aki a narrátora ennek az elbeszélője ennek a regénynek, abban nagyon, de egy olyan formában, amilyen én soha nem voltam, egy sokkal, tehát én nem biztos, hogy ezzel a Bar nevű fiúval szeretnék ülni Varsóban, Varsóig a vonaton holnap délutántól késő estig, mert lehet, hogy egy idő után én inkább kimennék a büfékocsiba, és megpróbálnék elvegyülni. Miközben semmi más nem történt, csak feltekertem a potmétereit, és ezáltal eltorzult az ő hangja hozzám képest.
És most két kérdésem van. Az egyik, hogy ki kívánkozott ez a történet belőled?
A kérdés részben helyes. Valójában az a válasz, hogy egyszer csak ott volt a történet, és muszáj volt leírni. Igen, tehát ki kívánkozott.
Miért jutott volna le, ha nem kívánkozik ki? Jogos, hogy részben helyes, igen.
Mennyire
volt kényszerű, hogy ez a történet így megíródjon? Tehát az, hogy nem novellákat írsz, vagy nem egy filmben rendezed meg, egy rövid filmben írod meg, tehát hogy nem színházi, vagy filmes forgatókönyvet írtál belőle, vagy színházi darabot, hanem egy regényt, az például megint csak egy ilyen kikívánkozós dolog, hogy ez egy, mert a regényírás egy sokkal magányosabb dolognak képzelem én legalábbis.
Az egy nagyon magányos dolog, tehát ez tényleg egy magányos küldetés.
És akkor azt nem tudod úgy megírni, hogyha az az igényed, hogy te most csapatban gondolkozz és csapatmunkát végez. Mert a drámaírás vagy a filmírás azért az egy sokkal
előfordulhat, hogy ez, de azt gondolom, hogy ott is azért mindig egy ember középen a filmírásnál, különösen, hogyha a sorozatírásról van szó, ahol aztán nagyon szertágazók a feladatok, tehát hogy sok ember sok munkát végez egy egyetlen történeten, de mégis van mindig egy magja, mindig kell legyen egy közepe egy történet megírásnak. A regény az nagyon magányos dolog, tehát a kérdésedre válaszolva, a filmváltozat lehet, hogy akkor lenne a legérdekesebb, hogyha arról szólna, ahogy egy olyan ember, mint én, megírja ezt a könyvet, mert hogy ez tényleg egy nagy kaland volt megírni ezt a könyvet.
Mennyi alatt írtad meg?
Körülbelül másfél év.
Egy huzamban?
Igen, azért válaszolom azt, hogy igen, mert közben rögtön hozzá is teszem, hogy volt olyan, hogy mondjuk két hónapig nem nyúltam a szöveghez.
Két hónap azért az még elviselhető hiány.
Akkor is írsz. Tehát amikor ez van, akkor is írsz. Ott van vége, amikor már nem írsz, akkor, amikor nem írsz. Tehát amíg nincs kész a könyv, addig dolgozol a buszon, dolgozol a játszótéren, miközben a gyerek után szaladsz, dolgozol akkor, amikor veszekszel a postással.
Az a helyzet, egy napi műsort csinálni, az pont ugyanilyen.
Valószínűleg, ebben biztos vagyok.
De akkor vajon mikor ér véget ez a munka?
Amikor azt mondja a kiadó, hogy kész a nyomdai levonat, és nem lehet többé hozzányúlni.
Nem szaladsz túl a kifutó pályán?
Nem hiszem. Én most úgy érzem, hogy ez körülbelül... Nem. Uh-huh. Nem.
És akkor itt csak
én már ilyenkor csak a hibákat látom benne. Nekem az a nagy szerencsém, hogy
van
én ezt úgy írtam meg ezt a könyvet.
Egyébként már az elején.
Biztos, hogy van. Én már csak van, mindegyikben van. Én azt gondolom, hogy nekem az óriási mezlim, hogy én ezt úgy írtam, hogy én egy filmet akarok ebből írni igaziból, de kellett egy regény ahhoz, hogy meglegyen a háttértanulmányom, és az az óriási szerencsém, hogy ezt kiadták.
Hát ez egyrészt szerencsének is mondható, meg minek még szakmai
fel? Nagyon nagy felelősségnek és tehernek is mondható, de jó, hogy ezt megtapasztaltam, azt hiszem.
Azt akartam kérdezni tőled, hogy amennyire én ismertelek és emlékszem rád, nyilván 25 évesen valaki, aki tele van tervekkel, sokkal perfekcionistább, mint már 40 pluszosan. És ez nem azt jelenti, hogy 40 pluszosan nem érdekel a minőség, hanem az van, hogy mersz hibázni. És én úgy emlékszem rád, nekem úgy vagy meg, hogy te nem nagyon mersz, vagy nem tűröd el, hogyha te hibázol, és ugyanezt várod el másoktól is. És nem tudom, hogy ezzel szembesítettek-e már valaha. Feltételezem, hogy igen, tehát azért elég sok ember vesz körül. Ebben a könyvben mertél hibázni?
Abban az értelemben mertem, hogy engedtem, hogy ez a könyv ne váljon mindenféle mikromanagement áldozatává, hanem hagytam, hogy úgy szülessen meg amilyen ritmussal létre akar jönni. Következésképpen, mivel ez sikerült, és ezt bátran állíthatom, hogy ez a legnehezebb dolog, amit életemben csináltam, ennek a helyzetnek a megteremtése. Ez a könyv nem nagyon tud hibás lenni egy bizonyos szempontból. Nem azt jelenti, szó sincs róla, hogy tökéletes lenne, de ez a könyv, ez a könyv. Minden javítás már egy másik művet hoz létre, ami nem biztos, hogy az enyém. Szóval ez a hibáival együtt az én regényem.
Szerintem a Rádió Café legtöbb hallgatója, hát nyaragok egy újabb témára, jó? Szerintem a Rádió Café legtöbb hallgatója pontosan tudja, hogy a te múltadban ott van a gyerekszínészet. Nagyon sokan szerették, nagyon sokan nem szerették a Família Kft-t.
Megiszom ezt a rumot, és folytathatod.
Vizet iszik a Dávid. Igen. Csak jelzem mindenkinek, hogy kamuzott. Tehát sokan szerették, sokan nem, de minden esetre ez egy stigmát hagyott rajtad, valamilyen szempontból, és biztos vagyok, hogy mai napig ez utolér, sőt, ezt viccesen még egy múltkori beszélgetésünkkor meg is említetted. Tesóddal együtt, Karcsival együtt, ha jól tudom, akkor ez így megy veletek, ez a dolog. És hogy ezekkel a stigmákkal hogyan lehet mikor barátkozik meg az ember?
Nem hiszem, hogy feltétlenül
erős szó a stigma?
Hát...
Sztereotípiát.
Azt gondolom, hogy lenne olyan időszak, amikor, vagy volt olyan időszak, amikor egyáltalán nem vitatkoztam volna ezzel a kifejezéssel. Most is azt mondom, hogy inkább ez egy érthető, hogy miről beszélünk, amikor azt mondod, hogy stigma.
Ez egy
levetkőzhetetlen múltbéli egy olyan emlék, ami rólad, ami mások fejében él, és ezért valamire kategóriába szorít, gondolja magáról az ember. Igen, erről mostában sok szó esik. Én azt gondolom, hogy nagyon érdekes, én úgy szoktam fogalmazni, hogy nyugdíjas gyerekszínész vagyok, tehát soha nem voltam színész az életemben. Gyerekszínésznek lehet, hogy nem voltam nagyon rossz, szerintem egyébként én nem castingoltam volna magam minden esetben, vagy legalábbis nagyon többet neveltem volna magam szakmailag, de néha valóban csapnivaló voltam, de a felnőtt színésznek meg aztán tényleg nem gondoltam volna magam soha. A lényeg az, azt hiszem, hogy miért csináltuk, és miért kellett ennek így lennie, kérdést kell megválaszolni ahhoz, hogy az ember tovább tudjon lépni ezen a múlton, és együtt tudjon élni vele, és bele tudjon ember állni, ahogy ezt már divatos kifejezéssel mondják. Mit utálok? De hogy egy... szörnyű, bele kell állni. Jó, oké. Okay. Szóval, hogy én egy... Én egy
megfogtad a lényegét.
Kicsit olyan valóságsós. Mindegy. Az a lényeg, ez egy levetkőzhetetlen valami, és ezért végig kell gondolni, hogy miért történt, és nem olyan régen rájöttem erre, hogy és tényleg minden áron a könyvet akarom elhúzni, de ebben nagyon sokat írok erről, hogy a gyerekkornak, a hagyományos értelemben vagy gyerekkornak, annak, hogy iskolába jársz, és hétvégén otthon vagy, és csinálod a leckédet, vagy nem csinálod a leckédet, és várod a nyarat, és várod a szünetet, és mész vissza az iskolába, és edzésre kéne menned, és külön órára kéne menned, és meg fogsz bukni fizikából, unzavajter, unzafort. Ennek a képe 10 éves koromra már annyira nyomasztónak tűnt, annyira féltem, hogy a hagyományos rendszerben én el fogok veszni, és meg fogok bukni. Elég hülyének is gondoltam magam, meg egyáltalán nem szerettem a közösséget sem, amit mondjuk egy általános iskola hozott magával. Még inkább nem nagyon szerettem a felnőtteket, akikkel ott találkoztam. Hogy nekünk lehetőségünk nyílt arra, hogy dolgozzunk, és úgy a munka közben ugyanazt várják el tőlünk, mint a felnőttektől. Ma már nem lehetne úgy dolgoztatni gyerekeket, ahogy mi dolgoztunk annak idején. Konkrétan nem lenne törvényes. De az valójában egy menekülés volt a hagyományos gyerekkorból.
Az a te menekülésed volt?
Igen. Igen.
Nem feltétlen csak a te választásod volt, hogy ott lehetsz.
Nem, az a mások döntésén múlott, de az én akaratom biztosította, és a kacsé, hogy ebben benne is maradhattunk. Tehát nem bekerülni volt nehéz ebben, hanem valahogy helytállni úgy, hogy azzal senkinek nem volt meg a rutinja, hogy milyen úgy vígjáték sorozatot készíteni 8 éven keresztül heti adásokkal, tehát 50, vagy 49 vagy 50 adásunk volt egy évben. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy hány epizód, hogy ez nem, ők nem tudták, hogy elég 26 egy évadra, hanem végignyomták az egész évet, édeseim, hogy ez
más,
egy...
Más volt, más volt a tartalom, hogy ezt lesz szokások mások voltak.
De hogy közben ugye az egész alkotó brigádnak volt egy olyan új feladata, hogy hát miközben nőttünk. Tehát 10-től 18 éves korunkig dokumentálták az életünket más néven.
Kicsit Truman Show, nem?
Igen, egy picit az, és mivel a legegyszerűbb megoldás az íróknak az volt, hogy elkezdték egy picit a figurákkal utánozni azt, amit rajtunk megtapasztaltak. Két rohadt cinikus gyerek voltunk a Dilavált, és nagyon szemtelenek voltunk, de közben azt kell mondjam, hogy úgy helyén volt a szívünk, legalább. Viszont mindezt legalább azért csináltuk, hogy ne kelljen, én őszintén ezt gondolom, mi ezt azért csináltuk, hogy ne kelljen, mert jól éreztük így magunkat, hogy ne kelljen iskolába járnunk, mint a többi gyereknek, ne kelljen ordibáló edzőbácsik miatt szoronganunk minden héten kétszer, mint a többi gyereknek.
Ez így tűnt helyén valónak, ezt ma is így gondolod, hogy ez így rendjén volt?
Azt gondolom, hogy ez nem volt rendjén, azt gondolom, hogy nagyon sok káros hatása is volt ennek, de azt gondolom, hogy abban az időszakban, abban az oktatási rendszerben, abban a korosztályban és annak a közegében megfulladtam volna. Tehát nem volt igaziból más választás, ennek így kellett lennie.
Hallgassuk még az azt. És aztán még kis párhuzamot vonnék. Behoztam az előbb, biztos vagyok, hogy nem én vagyok az első mechanikáként behozni ebbe a képletbe. Ugye?
Igen, ez egy, igen. Tehát
ez egy, általában ez egy ilyen ez is a stigma része lehet.
Igen, lehet Abel Anitát is, de hát most ő máshogy hordja a haját, mondjuk a mechanikáként akkor.
Igen, ez a magyar ember mechanikákinja, zárójelben, mert hogy ti ketten voltatok, meg vagytok. De ez tényleg csak egy fél mondat erejéig. És aztán jön a hallgatói kérdés, jó? Úgyhogy ne menjetek sehová, Spár Dávid a vendégem. A könyvéről beszélgettünk, meg egy kicsit feldaraboljuk így a nagyító alatt. Jó?
Okay.